Köszönöm a lehetőséget, hogy nem közgazdászként, tehát egy kicsit ilyen kívülállóként megkaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy röviden bemutassam azt a személyt és azt az életművet, amelyhez a mai rendezvény előadásai és beszélgetései kapcsolódnak majd, és ezzel felvezessek egy számomra személyesen és szakmailag is nagyon fontos témát. Claudia Gordiról van szó, nyilvánvalóan, és hadd kezdjem mindjárt egy tőle idézett mondattal. A közgazdászok számára a változás fontos, a változás érdekes, ezért a férfiak unalmasak, a nők pedig érdekesek. És hát Goldin személye, pályája és kutatásai egy óriási változási folyamat részei, sőt, talán szimbolikus fordulópontjai, vagyis ezek nagyon érdekesek. Amikor október 9-én a Svéd Királyi Akadémia bejelentette, hogy a közgazdasági Nobel-díjat Claudia Goldin kapja, akkor a díj 1969 óta tartó történetében mindössze harmadszor hangzott el női név a kihirdetéskor. Ugye 55-ször osztották ki a díjat, és ebből 30 alkalommal, ha jól számoltam, megosztva, tehát összesen majdnem 190-valahány név szerepel már a díjazottak listáján, és ebből csak három női név. Ráadásul, ahogy már az el is hangzott, most először történt meg, hogy egy nő egyedül kapta meg a díjat. Ennek az aránynak önmagában is lenne hírértéke, de egyszer s mind azt is mutatja, hogy mennyire aktuális és mennyire fontos az a kutatási terület, amely a Harvard Egyetem professzorának a sikerét és a tudományos elismertségét megalapozta. Aki egyébként még egy dologban első, a Harvardon elsőként kapott nőként tenyúr pozíciót közgazdaságtudományi területen. Szóval nem csak egy nő kapta a Nobel-díjat, hanem a díjjal elismert kutatások is a nőkhöz kapcsolódnak, ahogy a bejelentés fogalmaz, a nők munkaerőpiaci kimenetei jobb megértésének előmozdításáért végzett tevékenységét ismerték el ezzel. Néha évszázadokat kell visszamenni az időben, hogy megértsünk rettenetesen aktuális mai folyamatokat, vagy akár megcáfoljunk bizonyos mai sztereotípiákat. Claudia Goldin is ezt tette. Tovább idézve a hivatalos bejelentést, az első átfogó beszámolót nyújtotta a nők keresetéről és munkaerőpiaci részvételéről az évszázadok során. Kutatása feltárja a változások okait, valamint a fennmaradó nemek közötti különbség fő forrásait. Mielőtt ezeket számba vennénk, néhány szó a pályájáról. Goldin 1972-ben a Chicagói Egyetemen védte meg a doktori disszertációját, és érdeklődése ezután nagyon hamar a nők munkaerőpiaci helyzete felé fordult. 1990-ben jelent meg az a könyv, amely szélesebb körű ismertségét megalapozta, és amelyre az iménti idézet is utalt. Az Understanding the Gender Gap egy rendkívül alapos gazdaságtörténeti vizsgálódás, amely azt mutatja meg, hogy a nők munkaerőpiaci részvétele, amelyről majd többet is meg fogunk tudni, de történelmileg U alakú görbét mutat, a 19. század előtt, vagyis a munkahelyeknek és az otthonnak az iparosodással ugye széles körben bekövetkező szétválása előtt, a nők sokkal inkább kivették a részüket a pénzkereső munkából is. Ezután az iparosodással radikálisan csökkent a munkaerőpiaci részvétel, és csak a 20. század elejétől kezdett újra növekedni. Miért fontos ez? Azért, mert a korábbi elképzelésekkel szemben ez azt mutatja, hogy nem növekszik automatikusan a gazdasági növekedéssel a nők munkaerőpiaci részvétele, és nem csökkennek automatikusan az egyenlőtlenségek. A folyamat megértéséhez tehát további faktorokat is figyelembe kell venni. Goldin munkássága egészen napjainkig ezeknek a további faktoroknak a feltárására irányul. Mivel nyilvánképtelenségnek tűnik a teljes életművet néhány percben bemutatni, a továbbiakban csak néhány egymással összefüggő tényezőt szeretnék kiemelni a díjazott kutatási eredményeiből. A történeti perspektíva ellenére a Goldin izgató kérdés alapvetően az, hogy miért és hogyan maradnak fenn a nők munkaerőpiaci hátrányai az elmúlt bő 100 év óriási változásai ellenére. Ezeknek a hátrányoknak a legjobb mutatója a bérhátrány, amiről ugye szintén lesz szó. Ebben egyfelől, mint egy sűrítve mutatkoznak meg az egyén iskolázottságának, képzettségének, korábbi munkaerőpiaci tapasztalatának, illetve várható jövőbeli részvételének a következményei. Másfelől, és ez is nagyon fontos, ez az egyének társadalmi gazdasági elismertségének egy ilyen összefoglaló mutatója. Na most történelmileg a nemek közötti kereseti különbségek nagy része, ugye az oktatásban is a foglalkozás választásban mutatkozó különbségekkel volt magyarázható. A 20. században azonban a nők iskolázottsági szintje folyamatosan emelkedett, mint azt tudjuk, és a legtöbb nyugati országban ma már lényegesen magasabb, mint a férfiaké. Tehát a nők bérhátránya már nem magyarázható a két nem eltérő termelékenységével vagy humántőke képességeivel. Godin szerint azonban a bérhátrány csökkenését sokáig hatékonyan lassították a karrierrel kapcsolatos eltérő várakozások. Ugyanis az egész életre szóló, a karrier lehetőségeket meghatározó oktatási döntéseket nyilvánvalóan viszonylag fiatal korban hozzuk meg, és a fiatal nők elvárásait ugye az előző generációk tapasztalatai alakítják, például az anyuki, aki mondjuk nem ment vissza dolgozni, amíg fel nem nőttek a gyerekei. Így a fejlődés sokáig lassú volt. Ami az eltérő pályaválasztási mintázatokat, tehát végső soron a horizontális szegregációt illeti, Golding kimutatta, hogy az Egyesült Államokban a kereseti különbség nagyobb része ma már az azonos foglalkozású férfiak és nők között van, és hogy ez nagy részt az első gyermek születésével keletkezik. Egyébként Golding volt az is, aki kimutatta, hogy a nők karrierdöntéseinek alakulása szempontjából is forradalmi változást hozott a fogamzásgátló tablettához való szélesebb körű hozzáférés. Ugye hát ez új lehetőségeket kínált a családtervezéshez is, ezen a karriertervezéshez is. Mindazonáltal a bérhátrány továbbra is fennáll, hiányzik, ahogy ő fogalmaz, az a bizonyos utolsó fejezet az egyenlőség történetéből. A kulcskérdés tehát az, hogy a munka világának milyen változásai tennék lehetővé ennek az említett anyasági hátránynak a megszüntetését. Goldin úgy látja, hogy ma a cégek a legtöbb területen változatlanul, aránytalanul nagy mértékben jutalmazzák a hosszú munkaórákat, a túlmunkát és a folyamatos rendelkezésre állást. És az ilyen pozíciókban való kitartás és folyamatos munkavégzés számításai szerint sokkal többet számít a sikerhez, mint bármilyen más tényező. Ezért kulcsfontosságúnak tűnik a foglalkoztatás, mindenekelőtt a munkaidő rugalmasabbá tétele, és a bérezés olyan átalakítása, amelyik jobban díjazza, illetve lehetővé teszi a nagyobb időbeli rugalmasságot. Ha ez megvalósulna, az csökkenteni szerinte a leghatékonyabban a nemek közötti bérszakadékot. Ez nem jelenti azt persze, hogy a nemi sztereotípiáknak és a diszkriminációnak már egyáltalán ne lenne szerepe a munkaerőpiacon. Ugyancsak Goldin nevéhez fűződik a nemi alapú diszkrimináció létezésének az egyik leginvenciózusabb és legjobban alátámasztott bizonyítéka is. Az amerikai szimfonikus zenekarok felvételi gyakorlatát vizsgálva, szerzőtársával bebizonyította, hogyha a nemi részrehajlás lehetőségét kiküszöbölik, ugye például függönnyel takarják el a felvételiző személyét, az 50%-kal növelte a női jelentkezők esélyét arra, hogy a felvételi folyamat első köréből tovább jussanak. És összességében ez a gyakorlat felelős a női zenészek arányának a növekedése nagyjából harmadáért. Áttekintve a fentieket, mondhatjuk, hogy ezek ma már nagyrészt széles körben ismert összefüggések. Ha azok, akkor az Goldin érdeme is, aki nem csak leírta, de közgazdászként meggyőző számításokkal is alátámasztotta őket. Nem számít, hogy ezek a különbségek mennyire kezdenek elhalványulni, nem hiszem, hogy valaha is teljesen eltűnnek, mondta korábban egy interjúban Goldin. Bár hajlamos vagyok egyetérteni ezzel, mégis azt gondolom, hogy az ő Nobel-díja egy fontos állomás ennek az elhalványulásnak a folyamatában. Nem csak azért, mert nőként kapta meg, hanem azért is, mert kutatásainak köszönhetően jobban értjük a nők munkaerőpiaci hátrányait formáló mechanizmusokat, és ha így van, akkor van esélyünk tenni is ellen. Golding kutatásai elsősorban amerikai adatokon alapulnak, és az amerikai nők helyzetére vonatkoznak. Még ha Magyarországról beszélve néhány helyen máshová is tennénk a hangsúlyokat, azt hiszem, hogy talán máshová tennénk, mégis fontos, hogy megpróbáljuk tovább gondolni és alkalmazni az eredményeit. Ehhez a tovább gondoláshoz jelentett inspirációt a mai rendezvény is. Köszönöm szépen a figyelmüket!